ahol viharos lökések kísérhetik. Éjszaka 18 és 25, napközben 25 és 33 fok közötti értékek várhatók. Nagy tavaink 24-25 fokosak. Friss hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk.
A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Tóth Máté Miklós, haláli történet. Előadja Márkus László, Mormari Anna és Györfi György.
Ló, kettő, ballá, négy, egy, kettő, ja. Jó. Ja. Nyújtva jó magasra,
ja. Kettő. Ja. Anyukám, ezt egy úttörőnek. Aki már túl van az 50, annál ért be azzal, hogy a lábát felbírja emelni. A nyugdíjra készülök, nem az olimpiára. Hát ez ki lehet. A tornázni sem hagyják az embert. Az egészségem megóvásával is gátolják. A villanyszámlás ő kirúgom. Megyek már, nyitom! Őrült. Jó, rám nem töri az ajtót. Tessék!
A halál vagyok. Beenged?
Mit mond?
Azt kérdeztem, beengede. Igen? Akkor talán majd benn. Lesegíteni a kabátomat?
Ne haragudjok. Ki ez van szerencsém?
Hát szerencsének éppen nem nevezném. Egyébként bemutatkoztam. Vagy nem?
Éppen azt nem értettem tisztán, mint ha valami egészen furcsa neved mondott volna. Megismételni?
A halál vagyok.
Kicsoda?
Jól értette. A halál. Megkínál nagy cigivel.
Pillanat, hova is? Tessék.
Szofiáne. Külföldi nincs. Na mindegy. Tüzet nem ad.
Parancsoljon.
Most mit néz úgy? Sose látott még halált. Ja, igen, persze. Valóban még nem.
Kérem, kisasszony, elvtársnő, én nem vagyok semmilyen viccnek az elrontója, de mondja meg őszintén, melyik barátom van a tréfa mögött?
A tréfa mögött? Azt hiszem, mert nincs tisztában a dolgokkal. A halálnak nincs humora. Ezáltal a tréfát sem ismeri. És én már, mint említettem, a halál vagyok. A külső ne tévessze meg. A halál néha tetszetős formában jelentkezik. Szép halálról. Még nem hallott?
Na jó. Úgy látom, maga ragaszkodik a vicchez, bár egy kicsit erős, nem gondolja? Tulajdonképpen miért jött hozzám?
Magáért.
Maga színésznő.
A halál vagyok. Mondtam már.
Na, ide figyelj, halálka, hagyjuk most már a viccet. Tudni szeretném, hogy ki maga, ki küldte és miért.
Engem nem szoktak küldeni, én magamtól jövök. Nincs időm a szócséplésre. Máshol is várnak. Éppen ezért lássunk munkához.
Miféle munkához?
Szedje össze a cokmokját és gyerünk. Egy öltözet, fekete ruha, fehér nemű zokni, cipő nem kell, kalap sem.
Igazán nagyon kedves. És ha nincs fekete ruhám?
Milyen van?
Pepita kockás.
Nem éppen ünnepés, de felőlem hozhatja azt is. Nem vagyok kicsinyes.
Egy napi hideg élelem nem szükséges?
Nem szükséges. Ezentúl nem lesz gondja a táplálkozásra. Arról kezeskedem.
De talán egy üveg konyakot, tudja, a nagy ijegység, meg ilyesmi, azon kívül nehezen viselem el a hideget is.
Nem bánom hozzá, csak siessen már. Mit képzel, meddig érek én itt rá magával vesződni? Már így is késésben vagyok. Ne akadályozzon a munkámban.
Eszembe sincs, csak tudja, az ilyen dolgokban én még nagyon gyakorlatlan vagyok. Előbb hozzá kell szokni a gondolathoz.
Na, szokjon, de gyorsan. Egyébként csodálkozom magán. Annak idején a nagyapját is én vittem el, de azt tudta, mi az illem. Fegyelmezetten, katonásan viselkedett, és egy bukkanás nélkül tette, amit mondtam. Nem érdemli meg ugyan, de azért átadom az üdvözletét.
Na hát, maga járt mezőcsalánoson is. A nagyapám ugyanis ott él, és hála Istennek még egészséges. Most töltötte be a 94. évét.
Látja, egészen összezavart. A dédapja gondol magára, szeretette. Nagyon kedves, vidám öreg úr. A múltkor megcsipkedte az arcomat, és ajánlatokat tett. Mentségére legyen mondva, már volt benne néhány kehely nektár.
Na most már elég, mindenek van határa.
Most pedig hadd simogassam meg azt a szép kopasz fejet. Neked is jól esik?
Hazudnék, ha az ellenkezőjét állítanám.
És most meg foglak csókolni, de előre figyelmeztetlek, hogy akit én megcsókolok, az meghal. Nem félsz?
Te vagy a legszebb halál, csak azt nem értem,
Most ne. Jó volt.
Isteni, halálkám, fogalmam sincs, hogy ki vagy. Talán az elmegyógyintézetből szöktél meg, de a csókod csodálatos. Ha lehet, akkor kérek még.
Menj előbb, nem, fürödj meg.
Most?
Ne ellenkezz, imádom, ha egy férfinak szappanszaga van. Amíg te fürdesz, addig én is levetkőzöm. Egyet azonban ne felejts. Aki velem szeretkezik, az meghal.
Komolyan? Egyszer úgy is meg kell halni, akkor még így a legizgalmasabb. De csak ugyan zuhanyozzak le.
Mondtam már. Addig én fölteszek egy lemezt. Abba számaid vannak?
Sajnos.
És Boniem?
Csak régiek, csupa örökzöld.
Jellemző. Siess.
Sietek! Őrült? Vagy valami egészen pervers nő, aki csak vadidegen félállomból felvert férfiak izgatnak? Te ragyogó példány! Nem is emlékszem ilyenre a praxisomból. Azok a forró nadrágból előre nyújtózkodó combok! Esztelenség az ilyen lábakat járásra pazarolni. Nem rossz! A napot egy ilyen bombanővel kezdeni, bizisten, nem rossz! César, morituri te salutant. Halálkám! Hová bújtál? Na mi az? Még ipi apacsod is akarsz játszani? Na ne őrjíts meg, gyere már elő! Nagyon kérek, ne játsz az idegeimmel! Hová tűntél? Nincs itt. Felszívódott. Mi is keresett előtte a fiókokban? A halotti bizonyítványomat, és mi is kocsorászott a szekrénybe? Mi ez a csatatér? Hol a 30 000 forintos takarékkönyve? Jaj, a gyűrűm! Az órám, az anyámtól örökölt medálon! Kifosztott! Megrabolt! Még a pénztárcámat is elvitte! És jaj, mit még?
Rendőrség, központi ügyeletesség.
Elvtársak, kérem, elvtársak, kifosztott a koldusát tettek.
Csak nyugodtan, hogy történt az eset?
Megpróbálom. Egy órával ezelőtt feljött hozzám egy nő.
És halálnak adta ki magát, igaz?
Igaz. Honnan tudják?
Mert már ön a 10. magányos férfi, akit pár nap alatt ilyen halálos kalandért. Nyugodjon meg, már megindítottuk a nyomozást a szélhámos kézre kerítésére. Felveszük a tényállást. Kérem, diktálja be az adatait. Neve?
Borenyák Sebestyén.
Nem értettem. Betűzze, ha lehetséges.
Jó, betűzöm. B, mint barom. O, mint oltári állat. R, mint ravaszul rászedett. E, mint etelközi bivaj.
Hangzott Tóth Máté Miklós haláli történet. Előadta Márkus László, Mormori Anna és Györfi György. Rendezte Turián György. A hangfelvétel 1979-ben készült, és utoljára 1979. április 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Sussexi Vampire. Sir Arthur Conan Doyle bűnügyi novellájának rádióváltozata.
Mondja, Holmes, van valami érdekes a mai postában, hogy annyira belemerült a levelekbe?
A jelen és a középkor, a hétköznapi észjárás és a legvadabb fantázia tökéletes keveréke. Olvassa csak el, Watson.
Igen, tárgy vampirizmus. Igen, tisztelt uram, kliensünk Mr. Robert Ferguson a mai napon azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy nyomozást folytassunk holmi vampirral kapcsolatban. Mivel azonban irodán kizárólag gépügyek felderítésével foglalkozik, az eset nem tartozik hatáskörünkbe, így azt tanácsoltuk Fergusonnak. Keresse fel önt, és tájékoztassa a történtekről. Kiváló tisztelettel, Morrison ügyvéd. Hát, ez valóban különös.
Na, várjon csak, itt a folytatás.
Na.
Ferguson levele. Jó hosszú, így csak a lényegét olvasom fel magának. De előbb mondja meg, tudja, hol van Lemberley?
Sussexben, Harzemtől délre.
Akkor hát nem valami messze. Na, figyeljen ide. Jogtanácsosom önhöz utasított, az ügy azonban, mellyel felkeresem, olyan kényes, hogy alig tudom, hol kezdjem. 5 évvel ezelőtt másodszor is megnősültem, és egy perui kereskedő lányát vettem feleségül, aki egy aranyos kisfiúval ajándékozott meg, és akinél gyengédebb és szeretőbb teremtést el sem lehet képzelni. A feleségem viselkedése sajnos az utóbbi időben fölöttébb különössé vált. S merőben ellenkezik szelíd nyájas természetével. Tudnia kell, hogy első házasságomból egy kisfiút hoztam magammal, aki most 15 éves, igen kedves, ragaszkodó gyermek, de fájdalom egy korai baleset következtében kissé nyomorék. Nos, a feleségemet 2 ízben is rajta kapták, amint szegény fiút minden ok nélkül tetlek bántalmazta. Egyszer bottal támadt rá, másik alkalommal puszta kézzel verte.
Hát, az ilyen dolog nem szokatlan egy mostohánál. Mondhatnánk, az utóféltékenység egyik fajtája.
Igen, de itt még másról is szó van. Figyeljen csak tovább. Talán 1 hónappal ezelőtt történt, hogy a Dajka a csöpség kétségbe esett kiáltozására figyelt fel. Berohant a szobába, és az anyát a gyermekére borulva találta. A kicsi nyakán egy frissen ejtett apró sebből vér szivárgott. Anyja tehát minden valószínűség szerint megharapta. A Dajka a hallgatási díj fejében kapott 5 font ellenére sem tudta elfelejteni a szörnyű jelenetet, és ettől fogva erősen figyelte úrnőjét és a kisgyereket, akit rajongásig szeretett. Egy napon aztán nem bírta tovább a Dajka az állandó idegfeszültséget, és mindent elmondott nekem. Én örültségnek bélyegeztem a felmerült gyanút, és erélyesen visszautasítottam feleségem megrágalmazását. Ebben a pillanatban azonban fájdalmas kiáltást hallottunk. Berohantunk a gyermek szobájába, és megláttam feleségemet, amint fél térdre ereszkedve borul a kiságy fölé, melyben meztelen, véres nyakkal feküdt a gyerek. Oda rohantam, magam felé fordítottam feleségem arcát, és iszonyodva láttam, csupa vér volt az ajka. Ez a tényállás. Feleségem azóta a szobájába zárkózott, és nem hajlandó semmiféle magyarázatra. Kérem, megtisztele azzal, hogy személyesen is meghallgat, és hajlandó-e harcba vetni hatalmas tudását, hogy egy kétségbe esett emberen segítsen. Ha igen, kérem, táviratozzon, stb. Nos, Watson, itt a levél és a cím. Küldje el a táviratot, hogy holnap 10 órára várjuk. Hozta Isten, Mr. Ferguson. Foglaljon helyet.
Köszönöm.
Állok rendelkezésére.
Segítsen rajtam, Mr. Holmes. Ezzel az üggyel nem fordulhattam a rendőrséghez, viszont a gyermekek sértetlenségét mindenképpen biztosítanunk kell. Nem gondolja, hogy őrültség tört ki a feleségemen. Lehetséges, hogy mindez öröklött terheltség következménye. Az Isten szerelmére adjon valami tanácsot, mert én már a tudásom határához értem.
Biztosíthatom, Mr. Ferguson, hogy én még távol járok a tudásom határától, és meg vagyok győződve arról, hogy sikerül megfejtenem ezt a rejtélyt. Mindenek előtt mondja meg, milyen lépéseket tett eddig. A felesége még mindig a gyermekek mellett van?
Borzalmas jelenet zajlott le köztünk. A feleségem nagyon szeret engem, és mélységesen megrendítette, hogy szörnyű titkát felfedtem. Némán hallgatta végig kifakadásomat, aztán a szobájába zárkózott, és azóta sem akar látni. Szobalánya Dolores viszi be neki az ételt is.
Így hát a csöpséget nem fenyegeti közvetlen veszély?
Mrs. Mason a dajka megesküdött, hogy éjjel-nappal őrizni fogja. Inkább szegény kis Jackie miatt aggódom, akit már két ízben is bántalmazott.
De sohasem sebezte meg?
Nem, csak ütlegelte. Nem hiszem, hogy akadna a föld hátán olyan kérges szívű ember, aki szánalomra ne ébredne egy szegény kis fiú láttán. Kisgyermek korában baleset érte, és ennek következtében a hátgerince elgörbült. De ebben a nyomorék testecskében a legjobb, a legragaszkodóbb szívecske rejlik.
Ki lakik még az ön hajlékában?
Két cseléd, akik nemrég léptek szolgálatba. Michael, a lovászlegény, Dolores, Mrs. Mason és mi.
Úgy vélem, Lemberliben hasznosabb szolgálatot tehetnénk önnek, mint itt. Úgyhogy önnel tudunk tartani, de mielőtt elindulnánk, néhány részletet szeretnék megtisztázni. Úgy látom, az ön szerencsétlen felesége mindkét gyermek ellen vétkezett. Saját kicsinye és az ön fia ellen egyaránt.
Úgy van.
A bántalmazás módja azonban mindkét esetben különböző volt. Az ön fiát megverte?
Igen, egyszer pálcával, egyszer puszta kézzel, de annál hevesebben.
Nem indokolta semmivel, miért verte meg a fiút?
Nem, csupán annyit mondott, hogy gyűlöli. Ezt viszont többször hangoztatta.
És a fiú? Ő sem nyilatkozott a fenyítés okát illetően?
Nem, illetve azt mondta, nem adott rá semmi okot.
Régebben a felesége és a fiú jó viszonyban voltak?
Nem, sohasem szívlelték egymást.
Holott ön azt állítja, hogy a fiú rendkívül ragaszkodó.
Nincs a világon még egy ilyen gyengél lelkű gyerek.
Ön és a fia kétség kívül jó pajtások voltak az ön második házassága előtt. Ebben az időben nagyon közel álltak egymáshoz, nem így van?
Tökéletesen.
Érdekes gyermek lehet. De a verést illetően volna még egy kérdésem. Feleségének a kicsivel tanúsított különös viselkedése időben összeesett a másik gyermek bántalmazásával?
Az első esetben igen, másodszor nem. A másik alkalommal csupán Jackie szenvedett.
Ez minden esetre komplikálja a dolgot. De már is mondhatok annyit, hogy házának titka koránt sem megfejthetetlen. A viszontlátásra. Ma két órakor találkozunk a Victoria pályaudvaron.
Természetesen.
Nézze, Watson! Micsoda gyönyörű lakás! Itt a kandallón az évszám, 1670. És nézzen körül! Mintha a különböző korok és tájak kiállítási termébe tévedtünk volna. Nézze például azt az akvarell sorozatot. Vagy ezt a dél-amerikai fegyvergyűjteményt. Na és... Halló, de szép vizsla fekszik itt. Gyere ide, kutyus. Mi baja van ennek a kutyának, hogy így húzza a hátsó lábait? És a farka is kókattan ló.
Az állatorvos már sokat törte rajta a fejét. Úgy gondolja, a bénulásnak egyik fajtája támadta meg. Na de majd elmúlik, és nem sokára megint egészségesek leszünk. Ugye, Carlo?
Hirtelen támadta baj?
Egy éjszaka alatt.
Már régen?
Úgy 4 hónapja.
Nagyon érdekes. Nagyon figyelemre méltó.
Isten szerelmére, Mr. Holmes, mit néz annyit azon a kutyán?
Eddigi feltevéseim bizonyítékát.
De mik ezek a feltevések? Ne játszom vele, Mr. Holmes, komoly dolog, ez nagyon komoly.
Attól félek, a talány megfejtése mindenképpen fájdalmat okoz majd önnek. Ő szeretné megkímélni minden felesleges izgalomtól, éppen azért e pillanatban nem mondhatok többet, csak annyit, hogy remélem megtalálom a rejtély nyitját, mielőtt a háztól búcsút vennék.
Adja Isten!
Úrnő lenni nagyon beteg. Egy falat nem enni.
Mi történt, Dolores?
Nagyon beteg. Neki kell orvos. Míg nem lenni orvos, én félni vele egyedül.
Végtelenül boldog lennék, ha felajánlhatnám segítségemet.
De vajon fogadja úrnőd, Mr. Wessont?
Nem kérdeni, de vinni. Neki kell orvos.
Akkor már is indulunk.
Psst. Így feküdni nap-nap. Én félni, ő halni meg.
Hol a férjem?
lent van, és nagyon szeretné önt látni.
Én nem akarom látni. Nem akarom. Szörnyetek. Sátán. Mit tehetek az ördög ellen?
Segíthetek valamit?
Nem. Rajtam már nem segíthet senki. Mindennek vége.
Na.
Összetört az életem. Hiába minden.
Asszonyom, a férje szívből szereti önt. Nagyon el van keseredve a történtek miatt.
Azt mondja, szeret. Lehetséges. De én talán nem szeretem. Nem szeretem annyira, hogy kész vagyok önmagamat feláldozni, sem hogy az ő szerető szívét összetörje. Igen, így szeretem. És ő mégis olyan szörnyűségeket vágott a szemembe.
Nagyon el van keseredve, és nem tudja megérteni, mi történt.
Persze, hogy nem tudja. De miért nem bízik bennem?
Nem óhajtja őt mégis rá?
Nem. Nem. Nem tudom elfelejteni szörnyű szavait és tekintetét. Menjen most, kérem. Csak egyet mondjon meg neki. A gyermekemet akarom. Jogom van a gyermekemhez. Ez az egyetlen, amit neki üzelhetek.
Isten önnel, asszonyom.
Hát hogy küldhetném hozzá a gyermeket? Honnét tudja, nem szállja meg ismét valami sátáni gerjedelem. A gyerek jó helyen van, Mrs. Smithsonnál, és ott is marad.
Ó, apukám! Nem tudtam, hogy ilyen hamar visszajössz. Különben vártalak volna. De örülök, hogy újra itt vagy.
Hamarabb jöttem haza, drága fiacskám. Na, most már ülj le szépen, ne csimpaszkodj a nyakamba. Csak előbb mutatkozz be az uraknak. Meghívtam barátaimat, Mr. Holmes és Mr. Watson, hogy töltsenek velünk egy estét.
Jó estét kívánok! Jack Ferguson vagyok.
Jó estét, kis barátom.
Jó estét, Jackie.
Mondja, Mr. Holmes, maga detektív?
Igen.
Ejnye, Jackie, ne legyél olyan kíváncsi, és ne nézz olyan barátságtalanul Mr. Holmesra.
Na és a másik gyermeke, Mr. Ferguson? Megismerhetnénk a csöpséget is?
Természetesen. Jackie, ugyan kérd meg már Mrs. Smithsont, hogy hozza le a kicsit.
Igen, apa.
Parancsoljanak az urak, a teja.
Azt hiszem, az utazás után és az izgalmak közben jól fog esni egy csésze forró teja. Parancsoljanak kis süteményt is. Jön csak, Mrs. Smithson.
Jó estét kívánok.
Adja itt az én drága kis csöpségemet, gyere drágám. Ne félj ezektől a bácsiktól, barátaim. El tudják képzelni, hogy valaki egy ilyen kis jószágnak fájdalmat okozzon. Látják, még most is itt piroslik a folt a drága kis nyakán. Ugye, Jackie, hogy nagyon lehet szeretni egy ilyen kis ártatlan csöpséget?
Igen.
Nagyra női kis ember. Bizony elég furcsán indult az életed. Mrs. Smithson, szeretnék önnel négy szem közt néhány szót váltani. Mondja, nem tapasztalt azóta a két szörnyű eset óta semmi rendkívüli?
Nem, uram. Bár azóta fokozott figyelemmel kísérek minden eseményt. Nagyon szeretem ezt a kis csöpséget, és nagyon aggódok, hogy valami baj éri.
Remélem, hamarosan véget érnek az aggodalmai. Köszönöm, Mrs. Smithson.
Nincs mit, uram. Bár csak tudnék valamiben segítségére lenni.
Köszönjük, Mrs. Smithson. Viheti lefektetni a kicsit.
Jó éjszakát, uraim.
Milyen asszony ez a Mrs. Smithson?
Amit látja, külsőleg nem valami megnyerő, de a szíve arra is rajongásig szereti a kicsit.
Jackie, szereted a dajkát?
Nem.
Jack nem ismer középutat az érzelmekben. Szerencsére én azok közé tartozom, akiket szeret. Na, menj most, kis Jackie. Lassan ideje, hogy te is lefeküdjél. Köszönj el szépen.
Jó éjszakát az uraknak. Jó éjszakát, apa.
Nos, Mr. Holmes, attól félek, hiába fárasztottam. Az ön szemszögéből rendkívül kényes és bonyolult ügy lehet.
Kényesnek valóban kényes, de korán sem olyan bonyolult, mint kezdetben látszott. Elárulhatom, hogy célhoz értem.
Az éj szerelmére, Holmes, ha rábukkant az igazságra, ne hagyjon engem a bizonytalanságban vergődni.
Igen, hát a felvilágosítással még adós vagyok, de ne aggódjon, ez is megtörténik, csak bízom bennem és módszeremben. Fogadóképes a hölgy, Watson?
Beteg ugyan, de teljesen eszméleténél van.
Nagyon helyes. Az ügyet ugyanis csak az ő jelenlétében zárhatjuk le. Akkor hát most felmegyünk hozzá.
De hisz nem akar engem látni.
Ettől ne féljen. Bízza csak rám. Gyerünk.
Ki az? Urak, mit parancsolni?
Vidd be ezt a kis cédulát asszonyodnak, Dolores.
Igenis. Ó, igen. Önöket akarnak látni, önöket akarnak hallani. Tessék jönni be.
Jó estét, asszonyom. Úgy gondolom, talán nélkülözhetnénk Doloreszt. Vagy nem? Ha ön ragaszkodik a jelenléti, ez nekem sem lehet ellene kifogásom. Nos, Mr. Ferguson, én rendkívül elfoglalt ember vagyok, és a módszeremnek ennél fogva gyorsan és biztosan kell célt érni. Egyéb iránt a gyors műtét a legkevésbé fájdalmas. Kezdjük talán azzal, ami kétség kívül örömet jelent önnek. Az ön felesége végtelenül jó és szerető szívű asszony, aki ellen ön nagy igazságtalanságot követett el.
Ha ezt be tudja bizonyítani, Holmes, amíg élek, hálára kötelez.
Be fogom bizonyítani. De ugyanakkor kénytelen vagyok szívének egy másik, igen érzékeny pontját megsebezni.
Semmi sem számít, ha a feleségemet tisztázni tudja a gyanú alól. Ehhez képest minden más csekéség.
Akkor engedje meg, hogy kifejtsem gondolatmenetemet. A vámpírság gondolata teljesen képtelennek tűnt előttem. Ilyen ügyek nem igen fordulnak elő az angol bűnügyi gyakorlatban. És ennek ellenére ön látta, amint felesége véres ajakkal rebben fel a gyermek ágyától.
Igen, láttam.
És arra nem gondolt, hogy a vérszopás ösztönén kívül valami más ok is vezethet egy frissen ejtett sebb kiszívásához. Például, hogy eltávolítsa a sebből a mérget.
Mérget?
Igen, mérget.
De hát hogy került volna abba a sebbe méreg?
Láttam a szalon falán az ön egzotikus fegyvergyűjteményét, csak hogy a madarász íj mellett az a kis tegez üres. Ha tehát a gyermek sebét, melyet az ebbe a tegezbe tartozó mérgezett nyílhegyejtett rajta, senki sem szívta volna ki, a méreg halálát okozta volna.
Lehetetlen.
Sajnos így van. Na és a kutya? Ha valaki olyasmit forral, hogy valakit méreggel elemészen, először igyekszik kipróbálni a méreg hatását. Természetesen a kutya históriát nem sejtettem előre, de pompásan beleillett elképzelésembe, ami már a Baker Street-en felötlött bennem. Ért ön engem? No, a felesége tartott tőle, hogy előbb-utóbb támadás éri a gyermeket, és amikor észrevette, hogy a dolog megtörtént, megmentette a csöpség életét. Önnek azonban mindezt nem akarta elárulni, mert tudta, hogy mennyire szereti a fiát, és attól félt, hogy összetöri a szívét, ha feltárja az igazságot.
Jackie!
Figyeltem a fiút, amíg ön a kicsit dédelgette. A féltékenységnek és a gyűlöletnek olyan vad kifejezését láttam az arcán, amilyennel ritkán találkoztam.
Az én, Jackie-m, Istenem, hát lehetséges ez?
Ne. Igazat mondtam, asszonyom?
Hogy mondhattam volna meg neked, Bob? Tudtam, milyen csapás lenne számodra. Inkább kivártam, míg más szájából hallod meg az igazságot. Amikor ez az úr megírta nekem, hogy mindent tud, úgy éreztem, eljött a megváltás órája.
Jack úrfinak véleményem szerint nagyon jót tenne, ha legalább egy évre valahová tenger mellé küldenék. Még csak egy nem világos előttem, madám. Teljes mértékben érthető, hogy Jack úrfit elnáspángolta. Az anyai türelemnek is van határa. De hogy nem félt a babát két napon át egyedül hagyni.
Beszéltem Mrs. Masonnal, ő mindent tudott.
Igen, így képzeltem.
Drágám, meg tudsz nekem bocsájtani.
Kedves Watson, azt hiszem itt az ideje, hogy kereket oldjunk. Dolores is eltűnt. Ami még hátra van, intézzék el egymás között, legjobb belátásuk szerint. Írja a kedves Watson.
Igen.
Baker Street, november 21.
21.
Tárgy, vampirizmus. Igen, tisztelt uram. Válaszolva Echo 19-én kelt becses levelére.
Levelére.
Bátorkodom közölni, hogy a nyomozást kliensünk Mr. Robert Ferguson kívánsága értelmében megejtettem.
Megejtettem.
És az ügy kielégítő befejezéssel végződött.
Végződött.
Maradok kiváló tisztelettel, Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes.
Elhangzott a Sussexi vámpír. Sir Arthur Conan Doyle bűnügyi novellájának rádióváltozatát Grigási Éva fordításában Holl István, Bárány Frigyes, Pákozdi János, Sólyom Katalin, Blaha Márta, Simon István, Péter Gizi és Nagy Józsa adta elő. Rádióra alkalmazta Bodnár István, rendezte Turián György. A hangfelvétel 1976-ban készült, és legutóbb 2019. május 23-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Kifedezte fel, kérem.
Én.
Neve?
Alina Peskova.
Jöjjön velem, kérem.
Jaj, most elviszik.
Na, üljön le.
Igen.
Ne mondjon el mindent. Na, tudom, végeztek a főpróbával, és együtt igyekeztek az öltözőbe az áldozattal, Eszter Vakoncovával. Mi történt azután?
Szólt a telefon.
Borufka felügyelő esetei. Gyilkosság az Odeonban. József Skvorecki elbeszélésének rádióváltozata.
Tehát szólt a telefon.
Igen, és Esztert keresték.
Hallottam, mit beszéltek a hívóval?
Nem, csak Esztert hallottam. Azt mondta, az idegeimre megy már a te ostoba féltékenységed, aztán meg, hogy ha nem hiszel nekem, ég veled. Adjö.
Adjö.
Franciául ez annyit jelent, hogy ég veled.
Igen. Tudja, ki volt az, aki felhívta? Na, mondjon el mindent.
Igenis. Alberto Tossi volt. Az olasz jazzénekes, aki most Vltavában van. Azzal járt Eszter.
És kire féltékenykedett ez a Tossi? De mondja el a pletykákat is, kisasszony, nincs ebben semmi rágalom. A maga barátnőjét valaki a női fürdőben meggyilkolta.
Jó Istenem, én nem szoktam pletykálni, de az nyílt titok volt, hogy Eszter azelőtt az igazgatóval, de soha se szerette. Tosszit viszont igen.
Értem. Mondja, jó táncos nő volt a barátnője? Ebben a műsorban a legfontosabb szólót ő táncolta. Ő volt a legjobb maguk között?
Eszter jó táncos nő volt, de tény, hogy eredetileg ezt a szólót Zdarskának kellett volna táncolni.
Miért?
Azért, mert de ez igazán csak pletyka, hogy...
Hogy? Eszter kisasszony előtt Zdarska kisasszony volt az igazgató barátnője.
Nos igen. Csak hogy azelőtt ugyanezt mondták Szikorszkáról, még azelőtt pedig... De ez mind csak locsogás.
A mi feladatunk, hogy megállapítsuk, mennyi bennük az igazság. Na, hát mondja el, hogyan vette észre, mi történt?
Igenis. Nagy zaj volt a fürdőben. Vízcsobogás, a lányok beszélgettek, így a zajban én a lövést nem is hallottam. Csak azt láttam, hogy Eszter keze kinyúlt a választfal alól, mint ha valamit keresne, de nem mozdult. Aztán a vércsék a vízbe. Kiabálni kezdtem, mindenki hozzám szaladt. Jana Szikorszka épp akkor jött be az öltözőből. Még száraz volt, tehát őt küldtük Zahálka úrhoz a portáshoz.
Szikorszka kisasszony miért jött később a fürdőbe?
Az öltözőben felejtette a tűrülközőjét. Kiment érte, és közben...
Megtörtént a dolog. Na, köszönöm.
Szerintem ez a nő a gyilkos.
Nos, Zdarska kisasszony.
Ugyan. Az igazgató mindössze meghívott párszor vacsorázni. Még jó néhány hete.
Eredetileg azt a nagy szólót nem önnek kellett volna táncolnia?
Hát igen, úgy volt. Nos, úgy, ahogy az életben történni szokott. Akkoriban Jana Szikorszka megbolondult, és ott hagyta őt.
Kit?
Hát az igazgatót. A diri erre fel köröttem kezdett forgolódni, de aztán jött Eszter, és ő kapta a szólót.
Hát jó, köszönöm.
Szerintem ez a nő a gyilkos. .765-ös. A padlón hevert a kabinok előtt. A lövés irányából arra következtethetünk, hogy a meggyilkolt háttal állt a gyilkosnak, aki vízszintes vonalban tüzelt a nyakszirtjére. A lövedék áthatolt a koponya alapon, és a szájon keresztül távozott.
A fegyver nem került elő?
Nem. Pedig a kartársnőnk végig motozta a hölgyeket, mielőtt a zuhanyozóból távoztak. Hanem József. Van egy csodálatos lövész a színházban. Kramesz úr a cowboy. Énekel és célba lőtt éppen Nakoncova kisasszonyra, a meggyilkoltra.
Kramesz úr.
Igen?
Tudja, mi az a genixus?
Genixus? Nem értek én angolul, felügyelő úr.
Genixus, német szó. Azt jelenti, keresztül lőni a koponyát a nyakszirten át. Ön jól tud célba lőni, ugyebár?
Igen. 3 évvel ezelőtt még Csehszlovákia országos bajnoka voltam. Úgy volt, hogy kimegyek az olimpiára. Csak?
Mi történt?
Hullámvölgy.
No, persze, nők.
Igen. Így hát nem vittek ki az olimpiára. Aztán kénytelen voltam átállni profinak. Cowboy szerepeket alakítok, meg edző is vagyok egy lövész szakosztályban.
Ehhez a töltényhüvelyhez mit szól?
Ez olyan, mintha az én flintámból volna. De felügyelő úr, nem én öltem meg. Felügyelő úr, én borzasztóan szerettem Esztert. Higgyel, én magam tanítottam célba lőni.
Hol, a lövészakosztályban?
Nem, itt a színházban. A lányokkal egy afféle magánlövészkört szerveztünk. A kelléktárban gyakoroltunk, de mindig csak gyakorló fegyverrel.
Azt azonban nem mondja nekem, hogy az önpisztolyából nem lehet élesen lőni.
Persze, hogy lehet. A színpadon azonban csak volt töltényen...
Mi csinál a színpadon a produkciójában?
Kis léggömbök zsinórját lövöm keresztül, amelyek közvetlenül Eszter fölött lebegtek.
Hogyan lövi el a zsinort? Magtöltényel?
Csalás az egész, felügyelő úr. A háttérben ül egy színpadi munkás, és elnyírja a madzagot. Mindig abban a pillanatban, amikor lövök.
Köszönöm, Kramesz úr.
Tiszteletem, felügyelő úr, tiszteletem.
Biztosan ez a gyilkos.
Peszkova kisasszony, ezek szerint Eszter nagyon ideges volt.
Igen. Mert a rendező úr mindig azt követelte tőle, hogy a céllövő szám alatt mosolyogjon. De ő képtelen volt erre. Félt, hogy Kramesz úr nem töltötte élesre a pisztolyt tévedésből.
Megtörtént ez valaha is?
Soha. De ma reggel,
Arról beszélt, hogy délután valami gyakorlatra megy, és ezért éles lövedék is van nála.
Kremesz úr, ebben a tartaléktárban is vaktöltény van?
Ugyanis a főpróbáról gyakorlatra készült.
Hány éles töltény van ebben a tárban?
6. Talán hiányzik belőle?
Hiányzik. A tár is, a piszta is.
Püf neki. Most aztán jól benne vagyok a csávában, igaz?
Hova tűnhetett?
Hát a kelléktárból esetleg bárki megszerezhette. A lányuk. Meg itt lábatlankodott a főpróba alatt Tosszi úr is.
Hála a maga lövésztan folyamának. Itt a színházban szinte mindenki tudja, hogyan kell a pisztollyal bánni.
Igen, többen. Sok lányt megtanítottam. Legjobban céloz. Peszkova kisasszony, Szikorszka, no meg szegény Eszter is.
Köszönöm.
Tiszteletem, felügyelő úr. Tiszteletem.
Szerintem Peszkova kisasszony a gyilkos.
A legjobb barátnője. Előbb még ezt a cowboyt mondtad. Szikorszka kisasszony, amikor eltávozott a zuhanyozóból, látott valakit a folyosón?
Igen, Tosszi urat.
Mit csináltott?
Semmit. Itt állt a sarkon és rám köszönt.
Ön ismeri őt?
Igen. Állandóan ide jár a színházba. Eszter után.
És amikor ön visszatért a zuhanyozóba a törülközővel, Tosszi úr még ott állt?
Már nem. Ment a folyosón.
Melyik irányba?
Mintha távolodott volna a zuhanyozóból.
Csupán a rendkedvéért igazgató elvtárs. Ön a főpróba után felment a klubban. De megállapítottuk, hogy a gyilkosság elkövetésének pillanatában nem tartózkodott ott.
Kínos, de a toalettem voltam. Igen. Ez ugyan nem egészen elsőrangú alibi.
Hát amennyiben egyedül tartózkodott ott, egyáltalán nem alibi.
Sajnos egyedül voltam ott. Borzasztó. Ilyen fiatal, tehetséges művésznő. Ki követhette ezt el? Ki tehette ezt vele? Hiszen mindenki szerette.
Ön is?
Én? No, persze, persze. Nagyon kedves kartársnő volt.
És ön is kartársnőnek szólította Eszter a koncomát?
No, nem. Eszternek.
Ő az ön szeretője volt?
Szeretőm? Már megbocsáss.
Ezt beszélik a színházban. Állítólag ezért kapta meg a nagyszólót.
Ez pletyka, nevetséges. Azért kapta a nagyszólót, mert így beszéltünk meg a koreográfussal. Mindössze egyszer-kétszer meghívtam vacsorázni. Innen a szóbeszéd. Barátkozott.
Zdászka kisasszonnyal is barátkozott? És Szikorszkával is?
És ő mindezt elhiszi, felügyelő elvtárs. Minden színházigazgatóról azt beszélik, hogy egész társulatra való szeretője van.
Egészen emberi dolog volna ennyi szépség között. Rettentően megkívántam egy kávét.
Meghívhatom egy csészére fent az irodában?
Köszönöm. A kávé mellett majd egy kis szembesítést végzünk. Pavel, szólj Peszkovász Dárszka és Szikorszka kisasszonyoknak, meg annak a csodalövésznek, és a kapusnak, hogy jöjjenek velünk. A többiek hazamehettek.
Igen.
Szerintem az igazgató a gyilkos.
Az előbb még Peszkovát gyanúsítottad.
Tessék, erre van a lift.
Ön is, meg ön is. Jöjjenek velünk.
Helgott, valaki megint fent hagyta a liftet.
Akkor, ha gyalog fáradna fel, felügyelő elvtárs.
Hol van az az iroda?
A 6. emeleten.
Lejjebb nem akad egy kávé?
Igazgató elvtárs, hozom a teherfelvonó kulcsát.
Tosszi urat még nem kerítették elő?
Még nem, pedig az épületből senki sem látta távozni.
Itt a kulcs mehetünk. A teherlift hátul a sarok mögött van a másik oldalon, a női öltözőn túl.
Gyerünk akkor.
Ez a felvonó ugyanis le van zárva, mert régebben egy Nováček nevű segéd rendezi.
Sötét
lett!
Zárka,
micsoda rendetlenség ez? Rövid zárat, igazgató. Rögtön megcsinálom.
Jaj, ne bátsod!
Jaj! A villanylátszát, főtörzsőr mester! Valaki lecsapta a főkapcsolót.
És valaki leütötte Mára igazgatót.
És valaki ledöntött a lábamról.
Engem is. Nekiestem a rácsnak.
Nem hallottak lépéseket?
Hallottunk, és el is kaptuk taxit.
Buonasera. Nem én kapcsoltam ki, világos. Jöttem lépcsőn lefelé, fele. Lett sötétség. Magától.
Miért szaladt el? Miért bújt el, amikor megtudta, mi történt a zuhanyozóban?
Mert kaptam testembe azt a borzalmat. Félelmet. Jutott eszembe, gyanúsításos leszek.
Akkor miért jött vissza?
Mert eszembe jutott nekem, ha megyek el, leszek még gyanúsabb. Ő az én szerelmem volt. Szerettem Esztert. Eszter szeretett engemet. Én leszek szerencsétlen, sírig.
Megállapítottuk, hogy Nakoncová kisasszony szakított önnel.
Velem? Hát nem így van. Olyanok voltunk, mint két görlöcske. Gerlicske. Felügyelő urat. Nem én öltem meg.
Peszková kisasszony, kérem, ismételje meg, mit mondott Eszter kisasszony a telefonban Tosszi úrnak?
Idegeimre megy már a te ostoba féltékenységed. Ha nem hiszel nekem, ég veled. Adjö.
Peszková kisasszony, ez hazudás.
A többiek is hallották, tanúsították is.
Akkor sem lenni így.
De így volt.
Haja, Tosszi úr. Szikorszke kisasszony is ezt mondja.
De Janát, hogy mondhat maga ilyen ki a gyalmány? Ez olyan forró, haragos szerelem volt.
Figyeljen ide. Azt állította, hogy amíg Eszter kisasszonyra várt, itt ült ezen a kanapén.
Igen. Innen a folyosó telefonból hívtam azelőtt Eszter is. És Szikorszke kisasszonyon kívül senki nem jött kifelé a zuhanyozótól, és nem is ment befele.
Szikorszke kisasszony, ismételje el, hogy volt.
Amikor a zuhanyozóból a folyosóra léptem, Tosszi úr a sarkon ült és üdvözölt.
És amikor visszatért a zuhanyozóba, hol volt Tosszi úr?
Tosszi úr sietve távozott a folyosón a zuhanyozó felől.
Nem, nem sietve, Jana. Lépésről lépésre.
Én úgy láttam, hogy siet.
Én sietni mindig. Amikor lassan megyek, olyan, mint amikor más siet.
Na, nem vitatkozunk itt a mozgások viszonylagos gyorsaságáról. Tény, hogy távolodóban volt a zuhanyozótól.
Tény van, de lassan, mint a kicsike állatka, a csavar.
Csiga.
József, szerintem ez a Tosszi a gyilkos.
Aki ilyen déli temperamentummal szerette. Az előbbi... Nos, mit mondott a doktor?
Már a igazgató rendben, felületi sérülés. A koponya nem tört be, pedig éles, szögletes tárgyal ütötték le a sötétben.
Egyelőre mindenki elmehet.
Miért engedted el Tosszit? Minden ellene van.
Akkor miért ismeri el, hogy a kritikus pillanatban a folyosón tépferget? Talán azért, mert bizonyítani akarja, hogy egy tucat tanú előtt tette el láb alól.
Halló, itt bűnügyi rendőrség. A feleséged.
Nálom. Esetem van, Lucsinka. Micsoda? Egyest a lányod, add át neki. Mit hallok, Zuzanka? Micsoda? Azzal az ejtőerjűssel akarod átvenni az anyagot? És matekből intőt kapott. Kijavítottam. Na jó, hát tanulj vele. Szervusz, Zuzanka.
Hát, főnök, akkor...
Este van. Semmit se derítettünk ki. Mára befejezzük. Ha csak... A por... A fel... A pür... Jó iszakát, Pavel! Jó iszakát!
Hát, ebbe meg mi ütött?
Zahara Karus. A felvonó kulcsát.
Jó estét, felügyelő úr.
Jó estét.
A felvonó nincs lezárva.
A teherfelvonóra gondolok.
Tessék.
Jó, köszönöm.
Mit keres a női öltözőben?
Borrovka felügyelő vagyok. Adja ide nekem a női öltöző kulcsát. Zárka úr, jöjjön csak. Menjünk be fülkébe. Látom, vége az előadásnak, jönnek a lányok.
Igen, tessék parancsolni.
Emlékszik rá, amikor elindultunk a teherfelvonó felé,
akart mondani nekem valamit valami segédrendezőről. Akkor aludt ki a villany. Gondolom a felvonóról akart, hogy miért kell lezárni.
Igen, igen. Amikor valaki leütötte a dirit, kiment a fejemből a kavarodásban. Szóval volt régebben nálunk egy Novácsek nevű segédrendező. Észrevettem, hogy estéről estére eltűnik a teherfelvonóval. Körmére néztem, és rájöttem, hogy a férfi öltöző kulcsával nyitja ki a felvonót. Én is kipróbáltam, nyitotta.
A férfi öltözői?
Persze. Aztán egyszer én is elindultam a teherfelvonóval. S képzelje fel, ügyelő elvtárs, mit lehet ott látni a szellőzőjukon keresztül? Jézus Mária!
Tudom, megnéztem. A női zuhanyozót. Ki mindenki tudott erről?
Jézus Mária! Nos, senki. Vagy később mindenki. Én csak az igazgató kartársnak szóltam, hogy a férfi öltöző kulcsával nyitni lehet a teherliftet. El is rendelte, hogy cseréljem ki a zárakat. De én egy újítást csináltam, megtakarítottam vele egy zárat. A férfi öltöző zárát rátettem a női öltözőre, azért meg a férfiakéra. Hadd járjanak a lányok egymást lesni, nem?
Értem. Na, kerítse nekem elő Szikorszka kisasszonyt.
Ha nem ment még el, vége az előadásnak. Szikorszka kisasszony!
Jöjjön be a portás fülkébe, Szikorszka kisasszony.
Igen?
Ez a lálkor köszönöm elmélet.
Igen is kérem.
Kisasszony, Tosszi úr minden lányt kisasszonynak szólított, csak magának mondta a keresztnevét, Jana.
Igen, de hát ez nem jelent semmit.
Maga saját elhatározásából szakított az igazgatóval. Ugyan miért? Csak is azért, mert beleszeretett valakiben. Ugye ez Tosszi úr?
Igen, de ez nem bizonyít semmit.
Aztán, amikor a tánckarba belépett Eszter Lakoncova, egyszerre beleszeretett az igazgató és Tosszi is. Akkor szakított magával.
De ez sem jelent semmit.
Maga féltékeny volt. Bosszút akart állni.
Erre nincs bizonyíték, felügyelő úr.
A kellékes kosárból a pisztolyt és a tárat bárki megszerezhette. Elsősorban maga, aki várta, hogy megfelelő alkalom legyen. Az a cowboy reggel elbüszkélkedett, hogy éles töltényt hozott be.
Hogyan, felügyelő úr, fantáziál? Hol a bizonyíték? Hol a pisztoly, a töltényhüvely?
Itt. Megtaláltam a teherfelvonóban, a szellőző nyílásban. Maga megtudta, hogy onnét a női zuhanyozóba lehet látni. És amikor azt mondta, a törölközőért megy, elég volt fél perc, hogy a liftből régi tervét végrehajtsa.
De a hüvelyt a fürdőben megtalálta.
Hát maga oda tett egyet, hogy a gyanút másfelé terelje.
De Tosszi ott volt, ő tette azt a támadást is, amikor az igazgatót leütötte.
Maga. Mikor meghallotta, hogy a portás el akarja nekem mesélni Novácsek segédrendező történetét, félt, nehogy a felvonóaknak lehetőségét felfedezzem. Ezért még a portás a kulcsért, mert gyorsan kigondolta a tervet. Észrevétlenül lecsapta a kart a kapcsolótáblán, a sötétben megkereste a szobrocskát, azzal leütötte az igazgatót, közben fellökte Alena Peszkovát. Aztán még mindig sötétben visszatette a figurát, csak éppen megfordítva. Rögtön észrevettem, s tudtam, a támadó azok között van, akik ott álltak a lift előtt.
De én miért tettem volna mindezt?
Csak azt akarta, hogy a sötétben zavar támadjon, s így elterelje a rendőrség figyelmét Zahálka kapusról, vagyis a segédrendező esetéről és a zárak cseréjéről. Nos?
Hogyan jött rá, felügyelő úr?
Maga volt a legnyugodtabb, illetve az akart lenni. És mindenképpen Tosszit igyekezett bemártani. Túlságosan is.
Elolvastam a jelentésedet. Csak azt nem értem, hogyan indultál el a Szikorszka nyomon?
Az segített, hogy te mindenkit gyilkosnak tartottál. Csak ezt a Jana Szikorszkát nem.
Hangzott. Borufka felügyelő esetei. Gyilkosság az Odeonban. József Skvorecki elbeszélését Sinkó Ferenc fordítása nyomán rádióra alkalmazta Túrján György. A szereposztása következő volt. Borufka felügyelő Tomanek Nándor. Málek nyomozó Petrik József.
Jana Szikorska, táncosnő, Sólyom Ildikó. Alina Peszková, táncosnő, Béres Ilona. Zdarska, táncosnő, Szabó Ildikó. Mara, igazgató, Szatmári István. Krámesz, cowboy, Perlaki István. Tosszi, jazz énekes, Rátonyi Róbert. Zahálka, portás, Kenderesi Tibor. Öltöztetőnő, Darázs Léna. Zenéjét összeállította Kelemen László. Szerkesztő, László György. Rendezte, Túrján György.
A felvétel 1975-ben készült, és legutóbb 2026. június 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló.
Mindenki gyanús, aki él, és az is, aki halott.
Ma este gyilkolunk. Vasárnap 20 óra 25 perckor az M1-en.
Műsorajánlót hallottak.